Itt van velem Laura, szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
És itt van velem az 1-1-2 kafi képviseletében Zsigmond István. Szia István, jó reggelt!
Sziasztok!
Jó reggel.
Nos, István, akrilamidok. Mi van? Mi ez?
Ki volt jó kémiából?
Hát igen, az az igazság, hogy nekünk is egy kihívás volt megérteni, hogy valójában mi történik, de abban a pillanatban, amikor elkezdesz most a mi esetünkben kávét pörkölni, megértett, hogy valójában mi történik. Tehát az akrilamidok azok valójában műanyag darabkák, amelyek már az 1950-es évektől megtalálhatóak a kereskedelemben. Tehát itt egy előállított anyagról beszélünk a kereskedelmi formájában, de igazából ez minden olyan akár ételbe is, tehát eledelbe is megtalálható, amelyben egy folyamat történik, és jóformán kialakul egy ilyen hát egy sült forma, ami, hogyha túl nagy mennyiségben található meg, akkor akár káros, tehát nem beszéljünk épp rákosról, de káros is lehet a szervezetre. Most az a fontos, hogy te ezt tud kontrollálni valamilyen formában, hogy ne legyen túl sok, vagy hogy a megfelelő szinten legyél az eledelnek megfelelően.
És akkor a kávépörkölésben is gondolom pont ez a fontos, hogy eltalálni azt a pörkölési szintet, azt a hőmérsékletet, amin pörkölitek a kávét, amivel ezt az akrilamidoknak a kialakulását gyakorlatilag, vagy a kibocsátását ezt kontrollálni tudjátok.
Igen, tehát elsősorban ez a célunk, hogy ne legyen túl sok akrilamid. Másodszorban pedig mondhatjuk azt, hogy szerencsére nem is tudunk túl sok akrilamidot előállítani, mert ez egy reakció, ami történik a mi esetünkben a kávéban. Minél jobban pörkölöd a kávét, annál több akrilamid keletkezik benne. Tehát, hogyha beszélünk egy ipari kávéról, ami nagyon meg van pörkölve, 1000%, hogy rengeteg, tehát
magas az értéke.
Magas az akrilamid. Bár nem csináltunk tesztet, de lehet csinálni tesztet. Az iparból kiválasztunk 5 kávét, és akkor meg lehet csinálni.
Na most ez otthon is elvégezhető teszt egyébként, hogy meg tudjuk nézni?
Hát elég meglepő az számomra, hogy nem, és nagyon kevés labor van Romániában is, ahol meg tudod csinálni. Zárójelbe.
Nem olyan könnyű.
Pedig mennyire fontos lenne.
Hinni kell a leírásnak egyébként. Igen. Akkor ezt kell nézni, hogy ugye hány kávészemcse van azon a bizonyos kávécsomagoláson, és nem az van, hogy túl van éget, vagy valami, hanem az akrilamidok szempontjából fontos.
Így van, hát ezt nem fogja senki feltüntetni, már csak azért is, mert ugye, hogyha egy frissen pörkölt kávéról beszélünk, vagy egy specialitásról, azok általában nincsenek túl pörkölve. Minél kevésbé, jó, most nem megyünk éppen ilyen alápörkölt formában, de minél kevésbé pörkölöd meg a kávét, annál több sav marad a kávébabban. Minél több sav marad a kávébabban, annál több aromát tartalmaz még maga a kávébab. Minél jobban megpörkölöd, annál jobban veszít a savasságából, annál kevesebb aroma marad. Tehát ezek a kávék, amik ilyen 30 lej kilója a polcon, ez annyira meg van pörkölve, hogy igazából elfed mindent. Tehát azért is van megpörkölve annyira, hogy fedjene minden aromát.
Igen. Ez érdekes az is egyébként, hogy amikor így nagy kereskedelemben árult kávékról beszélünk, kibont az ember egy csomaggal, így beleszagol, vagy úgy megnyomogatja a csomagot, ugye a kis résen, ott lehet érezni a kávénak az illatát, hogyha egy picikét odafigyelünk, és van alapunk, amitől meg tudjuk különböztetni, akkor abszolút érzik az, hogy túl van valami pörkölve.
Én kíváncsi lennék, hogy színében látszik ez egyébként?
Igen. Sötétebb, ugye?
Igen, hát van egy skála is, színskála. Mi ezt a pörköldében egy úgynevezett spektrométerre nézzük, tehát vagy bab, vagy őrölt formában kávét egy ilyen próbár, egy ilyen kis lemezkére helyezzük, és rá jön egy ilyen kis gépecske, aminek van egy nagyon-nagyon erős szenzora, fotoszenzora, és az alapján meg tudjuk állapítani, hogy milyen skálán van, tehát mennyire van megpörkölve, mennyi a limit, és akkor így tudjuk nagyjából, így különben is a pörkölésben meg van nevezve, hogy van light pörkölés, van cinnamon city, full city, dark roast, tehát most már manapság ennél több is van, de hogy így valahogy kategorizálták, és akkor ezt próbálják feltüntetni a csomagoláson, de nem beszél senki az akrilamidról.
Aha. Tehát még ott a csomagoláson is, ha látjuk, hogy 4, az már ugye nagyon sok, de még az is lehet, hogy az van 5 is. Igen. 5-ös igen. pörkölésű, hogyha már szemcséket veszünk. Egyébként a specialty kávé, akkor mit mondhatunk el ilyen szempontból, mennyire van ugye akrilamidokkal tele, de ez most egy rossz kifejezés így, mennyire van megpörkölve?
Tehát a specialty kávék igazság szerint mindegyik kávét, mindegyik eredetről másképp pörkölünk. De a maga a skála az a light-os. Uh-huh. Tehát megtartjuk szinte a savasságát azért tartsa meg a kávé. Uh-huh. Persze fontos, hogy tudd azt úgy lefőzni, hogy ne legyen savas, mert ezt lefőzésből is tudod kontrollálni, de hogy igazából nekünk az a fontos, hogy ezekbe a kávék, vagy ezekből a kávékból azok a természetes aromák kikerüljenek a chasingbe. Uh-huh. És ezért mindegyik kávét úgy pörköljük, hogy megfelelően tudjuk elkészíteni, vagy otthon, vagy a kávézóba, vagy akárhol. Igen, ez egy nagyon tabu téma, ugyanis tavaly egy hosszabb folyamaton mentünk át mi is, tehát ilyen engedélyeztetés, meg minden. Uh-huh. És ez nem egy olcsó folyamat. A szomorú az, és ezt most már egy live-ba is elmondom, hogy nagyon kevesen csinálják meg ezeket az engedélyeztetéseket. Uh-huh. Tehát nagyon kevés az a pörkölde, aki például csinál egy akrilamid tesztet, vagy nagyon kevés az a pörkölde, aki odafigyel erre. Van 2-3 labor Romániában, azokat is nehezen tudod elérni, elküldöd, de ha te engedélyezteted magad, akkor ez meg kell legyen. Na most, hogy konkrét példát mondjak, nekünk a legpörköltebb kávénk, most részecskében 200 részecske jött ki, nem tudnám megnevezni a konkrét mértéket, a 400-ból. Tehát az a maximum a kávénál. De ugyanakkor, most fogok lesni, ugyanakkor, ha vesszük például a burgonya chipset, akkor 2000 az a akrilamid szín. Igen.
Hát, hogy ott is megvannak ezek, nem csak a kávénál beszélünk.
Tehát, hogy minden ételnél, hogyha jól értem, ugye, tehát, hogy minden olyan kajánál is létrejön ez a bizonyos reakció, ez a Millard reakció, amelyiket sütik, pörkölik 120 fok fölött.
Így van, tehát lehet az kek, spiritos, pékárok, akár, bármi amit te pörkölsz, vagy valamilyen formában átalakítasz hő által, az abban történik egy ilyen átalakulás, ott alakulnak ki az akrilamidok bizonyos szintben.
Uh-huh. És most jut eszembe, hogy ugye sokszor vagyunk úgy, hogy azt mondjuk otthon, hogy hát mondjuk akkor nem olajban készítem el a sült krumplit, hanem betolom a lerbe, de hát például ott is ugyanúgy, mert hát a lerbe betolom, és nem tudom, 180 fokra felhúzom. Van-e különbség? Igen, ezt akartam kérdezni.
Hát, ha nem hő által bizonyos formában megtörténik ez a folyamat, ez a reakció. Annyi, hogy lelassított formában. Uh-huh. Ugye a hőmérsékletről beszélünk. Most, ha olajba sütöd, az egyből
kioldódik. Igen. Igen.
Ha lerbe sütöd, az valószínű 150-200, a többi hány fokon.
És ha többször süt ugyanabban az olajban, akkor arról ne is beszéljünk, ugye?
Hát igen, az ott már egy másik...
Ott már akrilamid nyomokban krumplit is tartalmaz.
Szóval... Mondja csak.
Igen, szóval úgy, ahogy odafigyelünk arra, hogy a víz legyen tiszta, vagy hogy most már elég nagy a udvar keletkezett a biotermékek közé is. Sajnos oda kell figyelni ezekre a dolgokra.
Mondtad azt egyébként, hogy attól is függ egyébként, hogy hogy készül el az a kávé. Tehát inkább a savasságról beszéltél, nem tudom, hogy az akrilamidokat lehet-e így szabályozni, de arra is kíváncsi lennék, hogy ugye megfelelően savas kell legyen, akkor hogy kell úgy lefőzni azt a bizonyos kávét, hogy tényleg jó legyen, mert tudjuk, hogy a teánál is megvan, hogy mennyi percig kell tartani, de a kávénál milyen eszközt, hány percig, hát most akkor hosszú igen. lesz a műsor.
Nagyon rövidre vágom. Tehát az akrilamidok pont mind a koffein, hogyha van, vagy nem tudom, mondjuk egy más példát, ha teádat sós tengervízbe főzöd le, akkor az valószínűleg is így sós lesz.
Igen.
Tehát valahogy így kell megérteni az akrilamidot is, az ott van. Tehát ha egyféleképpen, ha másféleképpen, pont mind a koffein az úgyis így is lefőződik, tehát azzal élünk mi, az létezik egy olyan dolog, csak fontos, hogy ne legyen túl tengő mértékben. Hogy nem főzünk savas kávét.
Tehát az lenne most, a jobb, hogy ne legyen túl savas?
Ez most attól függ, hogy ki hogy szereti. Azt úgy szoktam mondani, hogy mindenki úgy iszza, hogy szereti, de tehát lefőzés pillanatában legyen az kávégép, legyen az egy kotyogós, legyen az egy sima, hagyományos filtergép, amiben csak belerakod az őrölt kávét, és az lefőzi. Tehát van egy pár faktor, amivel tudod te állítani, módosítani a kávénak az eredményét a csészétben. Az az őrlés, és a mennyiség, és a víz hőmérséklete, most már azt is tudod kontrollálni. Tehát, hogyha neked savas a kávéd, valószínű, hogy itt most egy nagyon rövidre levágom a logikáját, ha savas a kávéd, az azt jelenti, hogy túl gyorsan folyt át a víz rajta, azt jelenti, túl nagyra van megőrölve, vagy túl
kevés volt a kávé.
Nem, a hőmérséklete túl alacsony volt, mert hogy a víznek a hőmérséklete, mert hogy a víz az egy oldószer. Na ott is meg kell legyen egy bizonyos hőmérséklet, hogyha a kávé túl keserű, azt jelenti, hogy túl nehezen folyt át rajta a víz, túl sok ideig állt benne a kávé, túl sok mindent vont ki, mert hogy van egy ilyen sor, első pillanatban savak, zsírok, sók, cukrok, tehát ez a folyamat, ami kivonódik ugye a kávéval együtt. Na most az utolsó folyamat, nem vezetjük kakuk tojásnak, hanem a legfontosabb, mert hogy hogyha a cukrot tovább oldod, vagy tovább hőkezeled forró vízbe, az átalakul, karamellizálódik. Na most a karamell az keserű. Ha a kávét keserű, azt jelenti, hogy túl sokat főztél le. Ha a kávét savanyú, azt jelenti, túl keveset főztél a kávédból. És ezt tudod kontrollálni vízzel, az őrléssel, a mennyiséggel, hogy mennyi kávét raksz az adagba.
Igen, és éppen ezért fontos az, hogy főleg egy specialty kávézóban, de szerintem máshol is alap dolog kellene legyen, hogy ugye egy jó barista tréningen menjenek keresztül a baristák, ahol kimondottan erre összpontosítanak, mert szerintem nagyon nehéz azt a hajszálnyi vagy nüansznyi különbséget felfedezni, megtalálni azt a tényleg optimális formát, ahogy lefőzöl egy kávét úgy, hogy jó legyen. Tehát, hogy pont ez a lényege annak, hogy ugye jól képzett baristák legyenek a kávégépeknél.
És hallottátok egyébként, hogy van cukor eleve a kávéban, tehát ugye abban a növényben maga, úgyhogy nem kell túlságosan túlcukrozni a kávét.
Igen, tehát azt mindig, mikor elmondom a kurzusokon, vagy az ilyen workshopokon az embereknek, hogy a kávéban több cukor van, mint a narancsban, akkor mindenki meg van lepődve. Mert hogy a méretéhez képest sokkal 14% cukor van. 14 gram a 100-ból. Ami rengeteg.
Tényleg az.
Tehát a kávét azt le lehet főzni úgy is, hogy persze most mindenkinek megvan a rituálja, egy kanál cukor, két kanál cukor, vagy öt kanál cukor, nem számít. Persze, ezt nem tudjuk.
Így most így mondtad, így rázva ideg, hogy egy cukor nélkül nem, szoktam inni.
Nem tudjuk ezt most
kontrollálni.
Nem akarom hasonlítani a boroskolával, mert nem ugyanaz a dolog, de
hogy mindenki, majdnem.
De hogy mindenki másképp, igen. Hogyha tényleg az a személy az akar valamit felfedezni, hogy meg akarja érteni azt a kávét, hogy most miért van oda felírva arra a tasakra, hogy oké, akkor természetes erdélygyümölcs, meg virág aromák, ezek persze nem hozzáadott aromák, ezek kémiai igen. komponensek, amik megtalálhatóak a kávédban, és az agyad úgy dekódolja, mint az a kémiai komponens, amely volt az erdély gyümölcsbe, vagy a málnába, vagy nem tudom, milyen virágban.
És éppen ezért érdemes a lehető legtisztábban úgymond megkóstolni legalább a kávét, és úgy megpróbálni felfedezni ezeket igen. az ízeket. Én ezt sokszor szoktam ajánlani az embereknek egyébként, mert teljesen más ízvilágot találsz, és ha egy picikét odafigyelsz, akkor tényleg ráérzel azokra a különböző aromákra.
Így van.
István, most a sorsolásban egy olyan kávét, vagy a játékunk nyereményeként egy olyan kávét fogunk kisorsolni, amiről eddig még nem hallhattak a kávéfogyasztók, az 1-1-2 kávéfogyasztók itt. Ez nem más, mint a Honduras Aruco kávé. Hogy ez honnan jön, mit kell róla tudni, illetve miért is fontos az, hogy új kávékat szerezzetek be specialty kávézóként, arról beszélünk a következőkben.
Napropó Starter.
Új kávétípusok az 1-1-2-nél, ezt azért sokszor hallhattuk az évek során. Vannak nyilván a bejáratott kávéjaitok, amiket nagyon-nagyon szeretnek az emberek, de időről időre szükség van újításra is. Ez hogy történik, és szerinted miért fontos az, hogy utána menjetek úgymond a kávéknak? Mert ha jól tudom, akkor személyesen szoktatok, vagy te István, vagy Dorina kollégád elmenni különböző régiókba és felkutatni az újat.
Én most hirtelen így, ahogy kérdezted, az jutott eszembe, hogy mind a halásztót, hogy halászol, de egy olyan pillanatban te kell megkeresd a halat.
Igen.
Igen, valóságban is így van, tehát a jó kávér nem elég csak e-mailen, meg telefonon leszerződni, mert hogy mi ezt csinálunk, mi nem igyekszünk elkerülni ezt az ipari láncot, tehát hogy na jó, akkor most lerendeltük, s ki van pipálva, megjött a kávé, nem, ezt mi nem csináljuk. Tehát mi mindig először mintákat kérünk, azt leteszteljük, utána csinálunk egy szerződést, utána rendeljük le a kávét, és utána pörköljük meg, és utána kerül ki a piacra. Most persze ez sokkal sokkal jobban átérzed, meg sokkal jobban megérted azt a kávét, hogyha elismész a farmra, megismered a farmert, elmondja, hogy oké, na nekem ez a program, reggel 6-kor kelünk, ott vagy te is, ki a farmra, nézni, mikor megért egy... Tehát itt változó, nagyon más hónapokban érik a kávé, például Amerikába, vagy Afrikába. Ez egy külön élmény, tehát ezt képekről így el lehet mondani, rengeteg képünk van, így a jelenlegi dél-amerikai tripről, tehát kirándulásról, de igazából nem tudja átadni azt az érzést, mikor ott vagy, vagy épp lesz ezt a kávécseresznyét a fáról, vagy épp a farmernél reggel délbe este avokádót esze a fáról szeded le. Tehát
ezek olyan... Mekkora különbség van azért, hogy onnan van direktbe ide szállítva, tehát nem, és itt pörkölődik, mert így ugye van, akkor mi is a kávé útja, tehát hogy így érkezik van. El onnan? Mondjuk most felfedeztetek egy új helyet, vagy ez ugye egy új hódítás, úgymond, igen. És akkor onnantól kezdve mi történik? Hogyan igen. jut el ide?
Hát jóformán még lesznek új kávék, ugyanis a kirándulás alatt három országban voltunk, vagy három ország farmjain voltunk, Honduras, Guatemala és El Salvador. Na most ez Dél-Amerika, ez predominánsan nagyrészt kakaó, csoki, erdélygyümölcs, barack, akár virágirányba is elmegy. Tehát ezek ilyen nagyon klasszikus aromák, amik így általában megtalálhatóak a kávékba, akár teljes csoki. Tehát ez nagyon...
de jó.
Ezek olyan természetes aromák, amiket így nagyon hoznak a dél-amerikai kávék. Na most persze ezeken a farmokon is megtaláljuk a különlegességeket, amelyek különlegesebbek a különleges kávénál. de hogy ez valami, tényleg valami wow érzetet ad. Na most, hogy mi az útja, ez normálisan úgy történik, hogy Dél-Amerikából, Afrikából, vagy Indonéziából, akárhonnan, Európába konténereken érkezik a kávé. Uh-huh. Na most ahhoz, hogy te be tud hozni, le kell szerződj egyszer a farmmal, utána az importőrrel, vagy megegyezel az importőrrel, aki neked nem éri meghozni 10 000 kilót, mármint megérheti, de hogy nehezebb ezt így lebontani. És akkor úgy kell mindig csináld, hogy csatolod a te kávédat máshoz. Na, ez egy érdekes folyamat, játék, ezt végig kell játszod ahhoz,
hogy... Ki kell legózni gyakorlatilag.
És hát ez az útja, tehát eddig ez így történt. Uh-huh. Importőr, tudtuk a kávé eredetét, importőr, minta, teszteltük, szerződtünk, lerendeltünk. Na most egy kicsit megváltozott, mert hogy mi kerültünk az importőr elé, és ezt nevezzük valamilyen szinten direct trade-nek, mert hogy mi leszerződtünk a farmerrel, és utána az importőrön keresztül érkezik be. Mert lehet, hogy az importőr nem is hozta volna ezt a kávét be Európába.
Hogy igen, hogyha egyenesen rajta keresztül keresitek.
Ezek az importőrök, ezek általában kikötőkben vannak, cégek, akik kimondtan nagy részük több, mint 30-40-50 éve ezzel foglalkoznak kávéimporttal. De hogy nekik már megvan az út, ez pont úgy, mint amit csinálunk valamit 10 éve, vagy mit tudom, én kávét pörkölünk 10 éve, akkor tudjuk, hogy kell pörkölni. Ők is úgy, ahogy
ki
importálnak.
Van az igen. Út tapos, vagy csak mást hoznak.
Így van, így van. És akkor az volt az előny, hogy ott voltunk a farmon, éreztük, azt megfogtad azt a kávé cseresznyét, amiből majd egyszer, mikor eljut Európába, hozzád kerül az a kávé, és megpörkölöd. Tehát ezt így a folyamatot átérezni, meg leírni, és most a következőkben rengeteg cikkünk lesz a blogunkon, erről, és képek, és videók, úgyhogy majd kövessétek. Ez egy egyedi élmény, és az a fontos nekünk, hogy ez motivál minket még inkább.
Hát nyilvánvalóan, de ezek olyan élmények is egyúttal, amit soha senki
nem
veszel tőletek.
Telefonon
nem
lehet megoldani.
Igen, és egyébként szerintem eléggé keveseknek adatik meg, hogy ilyen betekintést nyerjenek egy kávé útba, ahogy te is mondtad, Laura, mert... tényleg, én például még nem fogtam soha, akár mekkora nagy kávérajongó legyek, még soha nem fogtam friss kávécserjét. Még csak szerintem nem is láttam kávécserjét sehol élőben. És igen, szerintem ez egy nagyon, nagyon vagány dolog. És azt hiszem, hogy a kapcsolat is a farmerekkel azért hozzátartozik ehhez a részhez, a bizalmi részéhez, a fair trade részéhez, amit azért érdemes kihangsúlyozni, mert hogy specialty kávéról van szó, ugye, és ennek az egyik ismérve az, hogy fair trade alapon történik az adásvevés.
Így van, tehát úgy, ahogy mondtad, kevés, akár Romániában is kevés pörkölde van, aki már volt farmokon, de ők is, tehát nekik is ez a céluk, hogy megértsék még jobban, mi történik azzal a kávéval, amit ők majd megrendelnek, és megpörkölik, és a fair trade, tehát a fair trade-ről beszélünk, akkor valóban ez egy olyan dolog, ami nem csak nekünk, nem csak a vásárlónak, hanem maga a farmernek is fontos.
Persze.
Mert hogy ő nem, eddig az volt a legnagyobb probléma, és ezért alakult ki ez a fair trade, meg ezért különlegesebb a specialty, mert hogy mi belátunk a kávé mögé, tehát nem azt tudjuk, hogy vettünk egy kávét innen, hanem tudjuk, hogy ki a farmer.
Igen.
Utána tudunk keresni, hogy ő mit csinál, nagy részük, mint családi biznisz, Afrikában többnyire ilyen kooperatívák. Tehát ezek olyan dolgok, amik közelebb hoznak, akár meg is tudjuk azt, hogy ő mennyit kap arra a kávéra. Tehát, hogy nem az van, hogy akkor most dolgoznak 10 centért, és az importőr eladja a
Igen, ez is fontos. Pont ezért jött be egy adott ponton évekkel ezelőtt ez a fair trade fogalom is a specialty kávéknál, mert hogy megvolt az az időszak, ugye, amikor az importőrök azért úgymond banikért vásárolták a farmerektől, gyakorlatilag kisemmizték őket, és akkor horribilis árakon adták tovább. Na most ennek azért jó, hogyha van egy mércéje. és a specialty kávé bizniszben ez tényleg egy standard, hogyha jól tudom.
Igen, így van, így van. Tehát nem volt, és ezután se lesz nekünk az a célunk, hogy csak kipipáljuk, hogy na, akkor megvan ez a kávé, megpörköltük. Sajnos legtöbbjük, tehát most lehet, hogy sértő lesz egyeseknek, de hogy végeredményben mindenki a profitot nézi. De nem csak erről szól. Tehát sokkal több minden van e mögött. Az, hogy te mennyire vagy etikusabban a bizniszben, ha most pörkölésről beszélünk, vagy hogy mennyire akarsz te infót átadni a fogyasztónak, mert hogy erről is sokan nem beszélnek. Sokkal több kávé fogyasztódik manapság a világon, mint amennyi termelődik. Most normális, normális, hogy nyomják az emberek az őrült kávét.
Hát persze.
Az emberek. Igen. Hát az iparban, a retailben, a polcot, ha megnézed, felett őrült kávé. Igen. Most annak a felének, tehát a polcnak a felén, ahol őrült kávé van, szerintem 80%-ának csak annyit ír, hogy tartalmazhat más egyebet, igen, vagy gabonaféléket, mert hogy gabonával pótolják ki ezt a hiányt. Na, ezek is olyan információk, amikről nem beszélnek, de a specialty iparban, tehát abban, amit mi képviselünk, a frissen pörkölkelvé iparában nem is akarunk hallani. Tehát ilyesmi is meg se fordul, vagy hozzáadott aromák, vagy ez nem fér össze. Tehát ez igazság szerint idézőben becsapná a fogyasztót.
Hosszú távon sokkal kifizetődőbb ez, mert akkor nem veszítetek a hitelességetekből.
Így van.
Igen, bizony. Nos, erről az Aruco kávéról tehát ennyit. Nemrég érkezett Hondurasból, ugye, és ma a hallgatók, hogyha játszanak, akkor ezt nyerhetnek. Így milyen van ez a kávé? Milyen ízvilágra lehet számítani?
Hát úgy, ahogy említettem az elején is, tehát ez egy klasszikus dél-amerikai kávé. Mondhatnám, hogy hasonló a brazil kávéhoz, de ugyanakkor azt is elmondom, hogy ugye ez más zónából van, tehát más a magasság, más az éghajlat, más a kávé fajtája, amiből lett, tehát ez egy mi úgy nevezzük egy érdekes kávé az ő kategóriában, mert hogy ebben a kategóriában van ugye a közismert Transylvania blend, van a brazil kávénk, van az etiópiai szidámos, ez egy kiegészítésként érkezik a Hondurasi Aruco, amely egy ilyen, hát egy vibránsabb kávé. Vibránsabb azért, mert hogy enyhén virág irányba is elmegy, tehát ilyen florál, ahogy mondják,
ízvilága lesz.
Ízvilága lesz, de ugyanakkor megmarad ez a klasszikus dél-amerikai csoki, meg erdélyi gyümölcs, tehát így ez egy ilyen klasszikus dél-amerikai ízvilág, de ezt úgy kiegészítjük egy kis ilyen élességgel.
István, köszi szépen, hogy itt voltál, hogy meséltél nekünk egy kicsit úgy a beszerzés fontosságáról, mint magáról az akrilamidokról, illetve a Millard reakcióról. Továbbra is várjuk a kérdéseiteket, és neked pedig köszönjük az infókat.
Nincs olyan, aki most ne kávézna egyet szerintem, hogy tegyétek igen meg.
Egy jó kis kávé mindig jól jön.
Így van.
Köszi szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm, sziasztok.